Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Több meghatározó magyar labdarúgó csapatnál is edzőváltást jelentettek be a héten. Hétfőn a kieső helyen álló Honvéd vezetői szerződést bontottak Pisont István vezetőedzővel és Urbányi István sportigazgatóval is. A vezetőedzői posztra Horváth Ferencet nevezték ki. Kedden a másodosztályban magabiztosan lista vezető Debrecen vezetése közölte, hogy Kondás Elemér helyett Huszti Szabolcs és Toldi Gábor irányításával folyik tovább a szakmai munka. A Debrecen irányítói kiemelték, hogy ütőképes csapatot kell építeni, amely feljutva az élvonalba is megállja a helyét, de az elmúlt időszakban nem láttak megfelelő fejlődést, ezért döntöttek a változás mellett. Szerdán az is kiderült, hogy távozik a MOL Fehérvár FC vezetőedzői posztjáról Márton Gábor. A székesfehérvári klub közleménye szerint a szakemberrel közös megegyezéssel bontottak szerződést. Ideglenesen Szalai Tamás pályaedző készíti fel a fehérvári együttest. Márton Gábor tavaly júliusban vette át a csapat irányítását, és 28 tétmérkőzésen 13 győzelem, 8 döntetlen és 7 vereség volt a mérlege. Farkas Dávid először a debreceni váltás lehetséges okairól kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
A klub hivatalosan nem kommunikált indokokat, ezért találgatni lehet. Én két dologra gondolok. Az egyik, hogy független attól, hogy a Loki vezeti a bajnoki tabellát, még pedig meglehetősen magabiztosan. A teljesítmény elmaradt a vártól, különös tekintettel az idegenbeli szereplésére. Illetőleg már a jövőt készíti elő a tulajdonosi kör, és ebben a jövőben nem Kondás Elemér lenne a megoldás, hanem adott esetben Huszti Szabolcs, aki hát még ugye edzői tapasztalattal nem rendelkezik, de nyilván a francia, a német, az orosz és a kínai klubban szerzett tapasztalatait hasznosíthatva egy ígéretes edzői pályafutás előtt állhat.
A Honvédnál már hétfőn bejelentették a változásokat, Horváth Ferenc veszi át vezetőedzőként a csapatot Pisont Istvántól, Urbányi István pedig távozik a klubtól.
Ugye a Honvéd modellnél a kívül álló számára nehéz volt ketté választani a sportigazgató és az edző közötti felelősségi alakzatot, erre Boldog Tamás is panaszkodott annak idején. Pisont Istvánt megbízták Boldog Tamás távozása után, és már a december 23-ai utolsó 2020-as bajnoki mérkőzés után felvetődött a hír, hogy a klubvezetők váltanak, akkor úgy döntöttek, hogy még nem cserélnek, aztán a mostani eredmények nyilvánvalóan indokolják azt, hogy a Honvéd a múltjához méltatlanul az utolsó előtti helyen áll a bajnokságban, muszáj valamit tenni, gondolták a klubvezetők, hiszen itt egy olyan játékos kerül, amely adott esetben az ereje alapján a harmadik helyért harcolhatna, vagy talán a második helyért is, hogyha tekintetbe veszem a MOL Fehérvár tavaszi szereplését, most éppen a kiesés ellen küzd. Úgyhogy szerintem indokolt a váltás, nem szeretnék értelődni Horváth Ferenc nevezésével, de többször előfordult már az, hogy ő egy ilyen nehéz helyzetben lévő csapatot vett át. Meglátjuk, hogy ez mire lehet elég. Mindenesetre Horváth Ferenc nagyon sok helyen dolgozott már az élvonalban edzőként. Mindig az volt a jellemző az ő csapataira, hogy az edzőváltás után az első mérkőzéseken nagyon jól szerepeltek. Van a Honvéd vezetői abban reménykednek, hogy ez most is így lesz, sőt nem csak az első mérkőzéseken, hanem húzamosabb ideig.
A Fehérvárnál még nem jelentették be a fejleményeket, de gyakorlatilag a hétvége óta arról cikkezik a sajtó, hogy váltás lesz a kispadon. Most már több tréner nevét is bedobták, legújabban Juhász Roland nevét, aki ugye most debütálhatna vezetőedzőként.
Ha őre esik a választás, akkor tulajdonképpen az ő kinevezése, pályán kezdése hasonlatos lenne Huszti Szabolcséhoz.
Ráadásul ők ketten jó barátok hosszú ideje.
Játékos társak is voltak mind a válogatottban, mind pedig legutóbbi időben a MOL Fehérvár csapatánál, vagy a Vidi csapatánál. Érdekes minden esetre. Én azt gondolom, hogy az biztos, hogy a MOL Fehérvárnak nem olyan edzőre van most szüksége, aki ezt a tavaszt bevezényli, mert bár az utóbbi időben elért eredmények miatt az is kétséges, ha legalábbis ez a tendencia folytatódik, hogy a Vidi egyáltalán a nemzetközi kupa indulást ki tudja harcolni, nyilván a bajnoki címről nem beszélünk már. De hát itt egy hosszú távú építkezésre van szükség, ez talán indokolná Juhász Rolandnak a kinevezését, aki hát szintén azok közé tartozik, mint Huszti Szabolcs is, hogy egy nagyon veretes játékos módot tudhat maga mögött, amelynek része volt egy jelentős külföldi rész, Belgiumban az Anderlecht játékosa volt, nyelveket beszélő külföldi tapasztalatokkal felvértezett egykori futbolista. Mindenesetre az ő kinevezése az azért nagyon szöges ellentétben állna azzal, amit eddig az edzői frontokon láttunk a Vidaton, vagy a MOL Fehérvár csapatánál.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A 21. forduló után kieső helyen áll a 2017-es magyar bajnok és tavalyi kupagyőztes Honvéd labdarúgó csapata, ezért nincs könnyű helyzetben az új vezetőedző Horváth Ferenc. A korábbi 32-szeres válogatott, egykori Honvéd játékos Nagy Antal szerint sem a pénz, sem a honvédmez nem motiválja a mostani játékosokat. Virányi Zsolt interjúja.
Elsősorban ugye az elmúlt jó néhány év szakmai stábjának a munkája eredménye ez, tehát ez a szakmai vezetés, aki az elmúlt 5 évben irányítja a Honvédot, hibát hibára halmozott, nem vett meghatározó játékost, 3-4-5 játékosunk gyakorlatilag kiöregedett a csapatból, játszanak még, de már nem képesek arra a teljesítményre, amire 5 évvel ezelőtt. Tehát mióta a Honvéd bajnokságot nyert, azóta a legjobbjaink elmennek, és a világon senkivel nem pótolj. Aztán néhányan visszajönnek, akinek nem sikerül a külföldi kaland. Tehát ők már egy leszállóágban érkeznek vissza. Magyarán szólva nem, hogy csapatunk nincs, még játékos állományunk is véleményem szerint eléggé gyenge a Honvéd szintjéhez képest.
Innen akkor most a Horváth Ferenc által vezetett szakmai stábnak, az új edzőnek hogyan lehet kilábalni?
Ugye új játékosokat nem tud hozni, új csapatot építeni nincs ideje, tehát egyetlen egy dolog lehet, hogy bemegy az öltözőbe és megpróbálja tüzelni ezeket az embereket, és imádkozik. Mert én úgy látom, hogy tűz nélkül játszanak, a Honvéd iránti elkötelezettség nélkül játszanak, szenvedély nélkül játszanak, és ezek szerint piszakul meg vannak fizetve, mert a prémiumokat is kihagyják. Tehát nem is értem, hogy sem a pénz, sem a honvédmez, sem a büszkeség, meg a karrier vágy nem hajtja ezeket a fiúkat, legalábbis úgy néz ki, és abban bízom, hogy Ferike bemegy az öltözőbe, és megpróbál legalább fegyelmet csinálni, hiszen majdnem ugyanezt Mezőkövesden a Pintér Attila megcsinálta, hogy igazából nem változott a játékos állománya, csak egy kis rendet rakott, és látványos lett a javulás. A kellemetlen a helyzetben az, hogy hiába épül az új stadion, utóbbi 4 fordulóban a riválisok ellen 7 pontot veszített a csapat. Ezt nem tudom, hogy a Fradi ellen és a többiek ellen hogy fogja behozni.
Benn marad a Honvéd?
Elment néhány olyan forduló, ahol kötelező lett volna 3 pontot szerezni. Ugye a félsz beszél belőlem, hogy sajnos nagyon úgy néz ki, hogy az egyik kieső az a Honvéd lehet. Védekezni a legkönnyebb. Na mi most azt nem csináljuk. Meg néhány olyan magasan hordja az orrát, hogy már rossz nézni. Hát itt lenne az ideje, hogy a Komor Imre mondta annak idején, mikor már dühöngött, és ez annyit jelentett, hogy 0-0 volt mondjuk a meccs, tehát még nem vezettünk, akkor bejött, és azt mondta, tiszta erőből ordított, hogy ébredj falu. Nála azt jelentette, hogy olyan sürgősen ébresztő van, hogy azt elmondani nem lehet. Most ebben a pillanatban mi úgy látom, hogy a mi honvédunk már későn is kapta ezt a riasztást, hogy ébredj falu. Már túl is aludtuk az ébresztő időpontját, tehát most már egy kimagasló teljesítményt kellene nyújtani. Hiszen most már nem a kieső jelöltekkel, hanem az annál jobb csapatok ellen kell sorozatosan meccseket nyerni. Nem döntetlen, nyerni. Végig fut a hideg a hátamon, mikor erre gondolok.
Nagy Antalt, a Honvéd korábbi válogatott labdarúgóját hallották. Kulcsmérkőzés lesz a magyar labdarúgó válogatott számára a lengyelek elleni budapesti első világbajnoki selejtező a Puskás Arénában március 25-én. Hangsúlyozta az Inforádió Aréna című műsorában Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora. Dénes Tamás, az Inforádió főmunkatársa ugyanakkor kiemelte, nagy kérdés, hogy kikre számíthat majd Marco Rossi szövetségi kapitány. A riporter Farkas Dávid.
Pisti, mire számítasz? Milyen kezdésre és milyen hangulatra?
A világbajnoki selejtezőt most felfokozott várakozás előzi meg. Hozzáteszem, hogy a magyar válogatott nem favorítja a további jutásnak. Jóval nehezebb egy világbajnokságra kijutni, mint egy Európa-bajnokságra. Körülbelül 10-zel kevesebb csapat jut ki Európából a VB-re, mint az EB-re. De ugye ahogy a magyar válogatott befejezte az előző évet egy prima nemzetek ligája sorozattal, ahol egyébként a lengyel válogatotthoz hasonló erősségű csapatok, Szerbiával, Törökországgal, Oroszországgal játszottunk, és lettünk csoportelsők, és jutottunk fel az A-ligába. Mindenki reménykedik abban, hogy itt valami azért történhet. Hozzáteszem, az első mérkőzésünk az egy kulcsmeccs lesz az itthoni lengyelek elleni találkozó. Azt a magyar válogatott március végén meg tudná nyerni, akkor egyrészt egy győzelemmel, 3 ponttal plusz lélektanilag is pozitívan felspanolva a San Marino és az andorrai túrát talán sikerülne 6 ponttal abszolválni, és így az Európa bajnokságig, mert ugye a VB selejtezők megszakadnak majd. Ha maximális pontszámmal tudnánk állni, akkor lehetne egy kalkulálni. Én egyébként hozzáteszem, március végét azért annyira közelinek érzem, hogy nem gondolnám, hogy nézők lesznek itt a világbajnoki selejtező sorozaton. Én már annak is örülnék, hogyha a járványhelyzet azt lehetővé tenni, hogy az Európa bajnokságot úgy rendezzék meg, hogy a budapesti mérkőzéseken azért, ha korlátozott számban is, de lennének szurkolók.
Ugye eléggé egyértelmű helyzet, Tamás, látjuk, hogy itt lesz bő 6 napon belül ez a 3 meccs, és San Marino, illetve Andorra idegenben is nagyon-nagyon más kategóriát képvisel. Szerinted az elképzelhető, hogy akár a lengyelek elleni meccsre szinte teljesen más csapat lesz, illetve a másik két kisország válogatottja elleni mérkőzésre adott esetben egy B válogatottat küld a pályára Marco Rossi?
Amikor sorozatmérkőzésekről volt szó, akkor eddig minden egyes alkalommal rotálta a csapatot. Azt el tudom képzelni, hogyha mindenkire lehet számítani, akkor a lengyelek elleni alapcsapat játszik majd a San Marinoiak ellen, vagy akkor a lengyelek elleni alapcsapatot visszahozza az andorraiak ellen, mind a kettőben van logika. Hogy aztán ez az alapcsapat, ez mi lesz? Ebben a pillanatban szerintem ember nincs, aki talán Marco Rossin és az orvos stábon kívül, aki meg tudja mondani, hogy Szoboszlai Dominikra mennyire lehet számítani már március végén, formáját tekintve, hát mégiscsak ugye nem játszott december vége óta a sérülése miatt. Mi lesz a Ádámmal, aki legutóbb játszott a Mainzban, de egyelőre azért nincs játékban, lassan egy 3/4 éve, és hát nyilván van még néhány kérdéses pont. Ami a lengyelek elleni mérkőzés esélyeit illeti, én a lengyelek játékereit körülbelül az oroszokéval azonosnak kalibrálom. Nyilván sokat segítene, hogyha Lewandowski nem játszana, de hát ne kívánjunk az ellenfélnek se rosszat. Tudomásom szerint döntés született arról, hogy a klubok nem kötelesek elengedni a világbajnoki selejtezőkre sem a játékosokat. Én azért abban bízom, hogy elvileg sikerül különösen jó a Magyar Szövetség kapcsolata, ott nincs talán ilyen veszély, de hát adott esetben lehet, hogy a lengyelek összeállítását befolyásolja valami ilyesmi.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát és Hajdú B. Istvánt, az M4 Sport kommentátorát hallották. A vártnál gyengében játszott a Juventus, és nagyot bukott a Barcelona a labdarúgó bajnokok ligája 8-ad döntőjének első meccsén. A torinói együttes 2-1-re kikapott Portóban, a katalánok pedig hazai pályán szenvedtek 4-1-es vereséget a Paris Saint-Germain-től. A Liverpool a Lipcse elleni budapesti találkozón szerzett 2 gólos előnyt. A hétközi BL meccsekről Farkas Dávid kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
Miközben talán 2 csapat esélyesebbnek számított a mérkőzésük előtt, de azért azt nyilván nem lehetne mondani, hogy akár csak olyan teljesítmény nyújtottak volna generálisan eddig ebben a szezonban, mint a korábbi években. A Barcelona ugye annak ellenére, hogy megnyerte a legutóbbi 5 bajnoki mérkőzését, a spanyol kupa és a spanyol szuperkupa párharcokban eléggé döcögősen játszott. És van ugye még egy apró érdekesség, hogy azért a Barcelonának az eredményessége, a gól szerzése az nagyon függ Messitől. Messi a mostani bajnokok ligája sorozatban még egyetlen gólt sem szerzett akcióból, ugye már 4 gólnál tart, de mindegyiket 11-esből szerezte. Katalánok számára nem kezdődött rosszul a mérkőzés, de aztán a Paris Saint-Germain egyértelműen lefutballozta őket a pályáról, elsősorban Kylian Mbappé vezérletével. Ami a Juventus illeti, nyilván vannak sérültje a Juve-nak, de ez nem indokolt azt a nagyon szerény kezdést, amit a csapat bemutatott. Biztos, hogy alapvetően befolyásolta a mérkőzés elejének hangulatát és alakulását Bentancurnak az a borzalmas hibája, ami egyrészt felelőtlenség, mert ilyen lazán és nem törődő módon nem lehet a kapu felé passzolni a labdát. Másrészt pedig a Portót rögtön helyzetbe és előnybe is hozta. A Juventus, mint azt maguk a játékosok is mondják, ugyanolyan rossz teljesítményt mutatott, mint a Napoli ellen a legutóbbi vereségkor, amikor ugyancsak elrontott a mérkőzés elejét, és aztán már a hajrára hiába javult fel. Én azért azt is megjegyzem, hogy Cristiano Ronaldót szinte észre sem lehetett venni a pályán, legfeljebb és leginkább akkor, amikor az utolsó pillanatokban 11-est reklamált, de a Fede Chiesa góljával elért szépítés, az, hogy csak 2-1-re kapott ki a Juventus, azért azt gondolom, hogy a remény abszolút táplálja a visszavágó erőt. A Barcelonára ugyanezt nem mondhatom el.
Összességében elmondható, hogy ez a két együttes azzal együtt, hogy a Juventusnak azért még bőven van esélye a továbbjutásra, már nem számít a legszűkebb európai elitbe?
Ezt nem én mondom, hanem Ronald Koeman, ami a saját csapatát illeti, tehát ő maga mondta, hogy azért ez a Paris Saint-Germain elleni mérkőzés alapvetően megmutatta azt, hogy a PSG mennyivel előtte jár most a Barcelonának jelenleg, illetőleg, hogy milyen nagy a lemaradás a mai Barcelonának a legszűkebb elittől. Én őszintén megmondom, nem emlékszem ilyen kijelentésre korábban az elmúlt éveket tekintve, hogyha úgy tetszik mondjuk a 21. századot tekintve Barcelona edzőtől. Hát a Juventus pedig ugyancsak a matematikát segítségül hívva a bajnokságban is az elmúlt évtized leggyengébb teljesítményét produkálta eddig, tehát a megszerzett pontszámokat tekintve ennél kevesebben, mint a mostani. E fordulószám után csak 2011-ben állt, amikor Luigi Ranieri volt az edző, és menesztették is egyébként a szezon végén. Ugyanakkor a Barcelona sok minden érthetetlen szerintem. Jó, tudjuk, hogy a középső védők posztján rengeteg a probléma, rengeteg a sérült, Piqué visszavitele, és azonnal a csapatba állítása a hosszú sérülés után több volt, mint kockázatos, nem is vált be. De hát azért az mégiscsak tény, hogy az a csapat, amelyik 20 éven keresztül nem szenvedett két, legalább három gólos vereséget a Bajnokok Ligájában, a Camp Nou-ban, most a legutóbbi két meccsén 7 gólt kapott, 3-at a Juventustól, és 4-et pedig a Paris Saint-Germaintől. Azért ez nagyon sok. És hát most kicsit az ember a magyar futballt is ide kapcsolja, és most csak a hazai mérkőzésről beszélek, tehát amit a Camp Nou-ban játszottak, azért az a Ferencváros elleni találkozón is látszott, hogy a védelem nincs rendben.
Sokan pedzegették azt is, akár csak a mostani két játéknap alapján, hogy lassan eljött az őrségváltás ideje is, Kylian Mbappé legalább felérhet Lionel Messihez és Cristiano Ronaldohoz, de az is lehet, hogy meg is előzi őket hamarosan.
Ez egy nagyon érdekes tendencia. Mbappének a nevéhez kapcsoljuk oda Erling Haalandét, aki 2 gólt szerzett a Dortmundban, 24 mérkőzésen 25 gólnál tart a mostani szezonban, a Bajnokok Ligájában egészen elképesztő a mérlege. A bemutatkozása volt emlékezetes, hogy még az RB Salzburgban mutatkozott be a Bajnokok Ligájában 2019 őszén, és ezt a két játékos, tehát Mbappét és Haalandot emlegetik, akként, akik átvehetik Messinek és Ronaldónak az örökségét. Azt mondom, hogy érdekes ez a tendencia, mert tulajdonképpen, ha most azt mondanád, hogy kik ma Európa legjobb csatárai, talán Harryként, aki nagyon sérülékeny, leszámítva, az a jellemző, hogy vagy 30 fölöttiek, emlékeztetnék arra, hogy a legutóbbi FIFA best választáson, ugye a dobogó első három helyén 3-30 fölötti játékos Lewandowski, Ronaldo és Messi állt képzeletben, vagy a nagyon fiatalok, mint Mbappé és Haaland. Hát most nyilván klubszimpátiától függően lehetne még neveket mondani, akár idevehetjük az idősebbek közé ugyanazt a sort erősítendő Ibrahimovicnak is a nevét, vagy a legutóbbi aranylabdást is emlegethetjük, ugye Ciro Immobilét, aki szintén 30 fölötti, de minthogyha lenne valóban egy ilyen évtizednyi szakadék most a világfutballban, vagy az európai futballban a legjobbak között. Mbappé azt hiszem, hogy már több, mint ígéret. Ugye hát azért mégis csak 22 éves korára világbajnok, BL döntős, a francia futball legnagyobb ígérete, a világ egyik legdrágább játékosa, aki tényleg rendkívül gólerős, és ugye sok jó társa volt már neki a Paris Saint-Germainben, de azért arra gondolni, hogy esetleg jövőre Messi, Mbappé, Neymar 3-as játszhatna, az bizsergető érzés.
Ne feledkezzünk meg a Budapesten játszott mérkőzésről sem. A Liverpool úgy nyert 2-0-ra a Lipcse ellen, hogy a német együttesnek voltak ugyan helyzetei a mérkőzés elején, de aztán a Liverpool teljesen átvette az irányítást. Gulácsi Péternek voltak nagy védései, volt olyan szituáció, amelyet szerencsésen úszott meg, Willy Orbán pedig csereként állt be akkor, amikor a csapat már 2 gólos hátrányban volt.
Bárhol is rendezik a visszavágót, én nehezen tudom elképzelni, hogy a Liverpool 2 gólos vereséget szenvedjen. Furcsa a Liverpool játék, azt hiszem, mert hát azt látjuk, hogy az angol bajnokságban közel sem játszik ilyen jól. A legnagyobb problémája talán most a középső védőkkel van. Úgy látszik, hogy azért a lipcsiek nem nagyon tették próbára a két liverpooli középső védőnek a tudását, teljesítményét. Nyilván most abba belemenni, hogy ha Dani Olmo fejesre bemegy, akkor hogyan alakult volna a mérkőzés, fölösleges, mert ezt nem tudhatom. Nyilván nehezebb lett volna a Liverpool helyzete, de a Lipsőnek a támadó játék a generálisan csalódást okozott. Miközben azt mondom, hogy a Bundesligának az élcsapatai közé élet az RB Leipzig, hiszen az vitathatatlan, hogy egy csapat, amelyik most már évek óta sorozatosan az első háromban tud végezni, vagy éppen az első három közé tartozik, mint a mostani szezonban, az a Bundesliga élcsapatai közé tartozik. A nemzetközi vonalon a Bajnokok Ligája elődöntő az tavaly nagyon dicséretes volt, de én úgy látom azért, hogy a támadó játékban Timo Wernert még nem igazán sikerült pótolni, nincs egy olyan csatár, aki azt a gólmennyiséget lőni tudná. Én generálisan azt mondom, hogy bár voltak helyzetei a Lipcsének, kisebbek, nagyobbak, Dani Olmo fejese volt a legnagyobb, igazából a támadó játék messze elmaradt attól, ami egy ilyen szinten elvárható lenne. Gulácsi jól védett, ezt nem csak mi mondjuk, hanem akikkel osztályzatai alapján is a csapat legjobbjai közé tartozott, Vidi Orbán pedig sajnálhatja Nagelsmann, hogy nem jelölte a kezdőcsapatba, mert hát az ő megszokott teljesítménye az lényegesen jobb annál, mint amit általában a védői mutattak a Liverpool ellen. A Liverpoolnak a támadójátéka célszerű volt, Mohamed Salahról tudjuk azt, hogy a világ egyik legjobb csatára, a Liverpool történetének is lassan az egyik legjobb gólátlaggal rendelkező játékosa lesz, de megkönnyítette a liverpooli támadók sorsát, akár Mané, akár Salah góljára gondolok, a lipcsei védelem hibája.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották, ezzel pedig véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik, és köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.